A telefonon a túlsó végén pedig Szejf Olmár, a Migráció Kutató Intézet kutatás vezetője. Jó reggelt kívánok! Köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. A témánk pedig az, hogy ha lehet, akkor halkítsuk már a rádiót a háttérben, mert hallom magam vissza, és szerintem lehet, hogy a hallgatók is ezt teszik. Szóval Egyesült Államok Irán kapcsolata, illetve tárgyalások. A legfrissebb hírek szerint az Egyesült Államok hadserege gyakorlatilag macskaugrásnyira is teljes fegyverzetben áll és vár, miközben elvileg ma délelőtt tárgyalásokat kellene folytatni a Iránnal. Mi a valószínűbb, tárgyalások valóban, vagy adott esetben Donald Trump kiadja a tűzparancsot?
Donald Trumpnak ott van az új aravaszon, de egyelőre még nem húzta meg. Ez azért is nagy szó, mert ezeket a tárgyalásokat, amik ma az ománi fővárosban, Muszkátban fognak kezdődni amerikai és iráni részvétellel, eredetileg Isztambulban kezdődtek volna a mai napon, úgyhogy a térségnek több vezető hatalma, plusz Pakisztán és Egyiptom is ott lett volna megfigyelőként, garantálva a megállapodást. Ennél is nagyobb szó, hogy még eredetileg három téma körül csoportosultak volna a mai megbeszélések, tehát szó lett volna az iráni atomprogram feladásáról, a balisztikus rakétaprogramnak a felszámolásáról, valamint a regionális szövetségi rendszerének proxy hálózatának a felszámolásáról, ebben benne van a Hamász, a húszi lázadók, a Hezbollah. Ehhez képest most csak egy téma került terítékre, ez pedig az atomprogram. Kérdés persze, hogy meg tudnak-e állapodni ebben a kérdésben, de a puszta tény, hogy Donald Trump beleegyezett abba, hogy kisebb kaliberű tárgyalások történjenek más helyszínen, ez már azt sejteti, hogy Donald Trump nem feltétlenül szeretné eszkalálni a helyzetet, de azt tegyük hozzá, hogy így is azért az opciók között van az, hogy az amerikaiak csapást kérnek Iránra abban az esetben, hogyha nem sikerül ma megállapodniuk.
Igen, csak hogy ebben az atomprogramban, vagy az atomalkuban azért az Egyesült Államok szerepe vastagon benne van, mert pont Donald Trump rúgta azt fel, amit korábban kötöttek.
Ez egészen pontosan így van. Ami nagy különbség azóta az, hogy Iránnak gyakorlatilag a háta a falnál van. Tehát egyrészt Irán elvesztette az atomprogramjának egy jelentős részét, hogy pontosan mekkora kár érte Iránt ilyen téren a 12 napos Izraellel vívott háború alatt, azt nem tudjuk, azt valószínűleg az iráni hatóságok tudják, a CIA meg a Mossad, illetve a politikusok, akiket erről tájékoztattak, de valójában nem tudjuk, hogy a 400 kg dúsított urán milyen arányban menekült meg. Nem tudjuk, hogy mekkora kár keletkezett a hegygyomrában lévő atomlétesítményekben. Azt tudjuk, hogy az atomprogramért felelős koponyák gyakorlatilag likvidálva lettek nagy részben, tehát ilyen szempontból nagyon hátraesett, vagy nagyon visszatlépett az iráni atomprogram. Ilyen helyzetben, különösen kiegészítve azzal, hogy Irán gazdaságilag romokban van, és tüntetések zajlanak még a mai napig, amelyek erősen erodálják már a rezsimet, ilyen körülmények között Irán sokkal könnyebben tesz kompromisszumot az atomügyben, mint korábban, amikor ez egy működő projekt volt.
Ugye egy időben nem engedték be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kollégái, szakembereit, hogy lássák, mi a helyzet. Ugye pont ez Donald Trump a megállapodás felrúgása után történt, de ha jól emlékszem, és akkor itt most lehet, hogy tévedek, hogy azért az elmúlt időszakban meg az volt, hogy ha jönni akarnak, jöjjenek, inkább legyenek tisztában azzal, mi van, mint hogy nem. Most mi a helyzet, ők nem tudják ellenőrizni, hogy ezekkel a programokkal pontosan mi a helyzet?
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség részéről éppen ez volt a panasz, hogy a háború óta gyakorlatilag nem volt bejárásuk Iránba, tehát ők sem tudnak hiteles információt nyújtani arról a nemzetközi közvéleménynek, politikának, hogy mi a helyzet, és hogy hogyan áll az iráni atomprogram jelenleg.
Na most a nagy kérdés az iráni vezetésnek, mert ugye próbálnak egyensúlyozni. Egyrészt van egy erőszakos fellépés, de ugyanakkor ugye az elnök megengedő nyilatkozatokat is tett. Meddig tudnak sakkozni? Milyen mozgásterük van abban, hogy elkerüljék a fegyveres konfliktust?
Hogy ezt lássuk, látnunk kell azt is, hogy az amerikai oldal finoman szólva nem egységes. Tehát egyrészt ott van Donald Trump, akinek az első bázisa Amerikában, legalábbis az bázisának az erősebb része, az America First elvet vallja, és nem igazán szeretne látni bármiféle költséges beavatkozást bárhol a világban. Addig az Egyesült Államoknak van egy nagyon fontos szövetségese a Közel-Keleten, Izrael. Aki úgy érzi, hogy a 12 napos háború után, különösen a mostani tüntetéseknek a fényében, Eljött az idő arra, hogy egy veszélyforrást kiiktassanak a közel-keleten, amely már 1979 óta végső soron veszélyt jelent az izraeli nemzetbiztonság számára. Izrael nem szeretné beérni azzal, hogy Irán most megint időt vásárol, legalábbis az ő értelmezésükben. Éppen ezért történt, hogy ezen a héten kedden, tehát még a tárgyalások megkezdése előtt gyakorlatilag Benjamin Netanyahu fogadta Steve Witkoff amerikai különmegbízottat, aki a mai nap már az iráni külügyminiszterrel tárgyal, illetve Jared Kushnert, és felvilágosította őket, átadta nekik azokat az információkat, amelyekkel ő rendelkezett az iráni atomprogramról, próbálva meggyőzni őket arról, hogy adott esetben ne hátráljanak meg az iráni álláspont előtt, és próbálják meg határozottabban képviselni az álláspontjukat. Tehát itt most ezt látjuk, hogy ha Izrael múlna, akkor nagy valószínűséggel lenne egy beavatkozás, hogy ezt a problémát megoldják. Ha a Donald Trumpon, akkor inkább az látszik most, hogy inkább hátralépne, és valójában inkább tárgyalásokkal oldaná meg ezt a problémát.
És harmadik opció nem lehet az, hogy ő hátralép és átengedi a terepet Izraelnek?
Izrael nem bánná ezt. Hogy ez milyen stádiuma van, egyelőre nem tudjuk. Az egészen biztos, hogyha az Egyesült Államok úgy dönt, hogy eljött az eszkalációnak az ideje, akkor Izraelnek ebben jelentős része lesz, és jelentős szerepe lesz, már csak azért is, mert egy ilyen eszkalációnak jelentős költségei vannak. Tehát tegyük hozzá, hogy jelentős költségei vannak annak is, hogy ott van Donald Trumpnak az ujja a ravaszon, és ott állomásoztatják ezeket a hadihajókat a Perzsöldbölben. Tehát gyakorlatilag ez a végtelenségig nem tartható fenn, ennek jelentős anyagi költségei vannak. Tehát amit Izrael és egyébként az Egyesült Államok is szeretne elkerülni, hogy Irán időt nyerjen, az amerikaiak visszavonják a hajóikat, ezzel csökkenjen a nyomásgyakorló potenciáljuk, majd aztán beláthatatlan módon folytatódjon ez a folyamat, és adott esetben Irán folytathassa azt, amit eddig tett.
Vajon az arab világ hogyan reagálna, vagy hogy mondjam, mi lenne a különbség a reakciójában akkor, hogyha Washington húzza meg a ravaszt, vagy akkor, hogyha önállóan Izrael?
Tehát mégiscsak az Egyesült Államok a legfontosabb erő a közel-keleten, több mint 40 ezer katonája állomásozik ott, a gazdagabb arab országok, de a szegényebbek is gyakorlatilag amerikai fegyverrel fegyverzik fel önmagukat. Ezt a fegyverzetet elsősorban azért gyarapítják, mert Irántól érzik magukat sakkban tartva. Tehát végül is az arab országok ilyen módon veszélyként tekintenek Iránra. Az amerikai táborban vannak politikailag legalábbis, ugyanakkor nagyon jól ismerik a térképet, különösen a saját térségüket. Látják azt, hogy mekkora Irán, látják azt, hogy Irán ott van a szomszédban, és tudják azt, hogy Irán akkor is ott fog maradni a szomszédban, ha valamikor a jövőben az amerikai hadihajó, vagy akár az amerikai bázisok is már rég nem lesznek ott. Éppen ezért a mostani helyzetben számukra nagyobb kockázat az, hogyha Iránban a rezsim összeomlana, a káosz alakulna ki, vagy hogyha ott maradna egy olyan rezsim, aminek már nincs mit vesztenie, és mondjuk a területükön lévő amerikai bázisok ellen intézne támadást.
Tehát azt akartam kérdezni, hogy Iránon belül mi a helyzet, mármint a tüntetés sorozat szervezői, hogy mondjam, milyen pozícióban vannak per pillanat, ugye, mert ezt ugye ki is tudják használni, ezt a puskaporos helyzetet arra, hogy valahogy lezárják a házon belüli konfliktust.
Ez a lezárása már zajlik egyébként ennek a konfliktusnak, tehát különböző beszélések vannak, 5000 és 30 ezer közöttire teszik a halottaknak a számát, akikkel az iráni rezsim végzett az elmúlt egy hónapban. Az is biztos, hogy tüntetőknek a felkutatása folyamatosan zajlik. Hogy pontosan mit gondolnak a tüntetők, az irániak általában, arról kevés információ van, részben az online zárlat miatt, másrészt az öncenzúra miatt. Azért azt tudjuk, hogy az emberi test az egy nagyon törékeny dolog, és Donald Trump már meglehetősen régen ígérte meg az irániaknak, hogy jön a segítség, és kérte őket, hogy tartsanak ki. Ehhez képest ez a segítség nem tűnik úgy, mintha megérkezne, és azért az irániak részéről, akik az utcára vonultak, és ott esetben bíztak is abban, hogy az amerikaiak majd bármit tenni fognak, csalódásként értékelhető az, hogy ez nem történt meg, és jogosan mondhatják azt, hogy végső soron ők az életüket nem azért feltették kockára, hogy az amerikaiak egy jobb atomügyi alkut eszközöljenek ki, hanem azért, hogy a rezsim távozzon, vagy jelentős változás álljon be Iránnak a politikájában, de tegyük hozzá, hogy az iráni társadalom messze nem egységes, a közelmúltban a rezsim is tüntetőknek a 10 000-eit vezényelte az utcára, akik lojalitásukról biztosították őt természetesen. Szóval ez egy összetett kép, és kevés az információ, ami kijön Iránból, az egyfajta Rorschach-tesztnek is tekinthető. Azt látjuk, hogy a legtöbb elemző, a legtöbb politikus a maga narratívájába helyezi, és azt a részét domborítja ki, amelyik ennek megfelel.
Nagyon szépen köszönöm. Szejf Omárt, a Migrációkutató Intézet kutatásvezetőjét hallották. Zene, kis érdekesség, közlekedünk. 8-kor friss hír.